Most gyorsan utánuk, mondta Lindström, miután leugráltak Privátelek és társai is a kiskocsiról. Nem sokára Portanif vezetésével megérkezett a tevés rabló csapat is, néhány arab gazember. Majd bejött Aldus, aki a mesterautóját vezette. Ti utánunk jöttök a teherautóval, mondta a mester. Nem lehet bajotok. Most indultak el a szélmarta rész felé. Keresztbe elébük vágunk, és kifeszítjük a hálókat. És azután? Fél nap alatt Abu Dírban vagyunk. Ott meg sem állunk, és egyenesen tovább ruhanunk Ifrizig. Vigyázzanak, mert a folyónál balra is vezet egy ösvény. A francia engedményes terület van ott, és egyenesen Abe Padankarjába szaladnak. Közben előhozták a teherautó mélyéről az acélhálókat. Azután már gyorsan ment minden. Kitakarták Gafiront, aki valóban úgy gubbasztott ketrecében, mint egy óriási kőszálisas, vagy még inkább, mint valami bagoly, amely a hirtelen fénytől rémülten pislogott behúzott nyakkal. Rózsaszínű karmai szinte rezegtek, amilyen rémülten a ketrec rácsát szorította. Gafiron úr, ön most készüljön el, hogy rövidesen a kormány mellé kerül és vezet. Hátul hárman ülünk majd revolverrel. De kérem, miért vonnak bele? Figyelmeztetem, hogy vita nélkül engedelmeskedjék, különben keresztül lövöm. Gyertek utánunk a romvároshoz lassan. Délre ott lesznek ők is. A mester Lindström, Portanif, Aldus és az arabok elsiettek. Hajnalodott. Halacska rákapcsolt, és a teherautó rohant zúgva, zögykölődve, elhasznált rugózatával, tömör pneumatikkal. Takarjuk le a kőszáli urat, mondta a hallgatag Drugics. Nem, ordított Gafiron, de leöntötték egy csöbör vízzel, amitől csendes lett, és szomorúan tűrte az egyiptomi sötétséget. Viszont Gorcsev ledobta a pokrócot, és vidáman felült. Pedig most minden volt, csak nem vidám. Mikor érünk a helyszínre? Tán dél felé. A kocsi úgy dobálózott, hogy Vendriner az oroszlán ismét csuklást kapott. Gorcsev megnyugtatóan vakargatta a tarkóját, ami kimondhatatlanul jól esett az öreg artistának. Mit tegyen? Gorcsev kétségbe esetten tépelődött. Úgy érezte, hogy őt rendelte ki a gondviselés labukszék küldetésének őrizetére. Nem tudott semmi okosat kitalálni. Hanyat feküdt és lehunyta a szemét. Vendriner úr ketrecébe lógott a keze, és az állatok megviselt királya csendesen nyalogatni kezdte. Oly gyengéden, egyformán és altatódalszerűen, hogy elaludt. Zavaros álma volt Vanekóról. Egy lidérc nyomásszerű kép ismétlődött. Anettel és érettségiző gyermekeikkel megtekintik az oráni várat, és a bédekker egyik oldalán ez áll. Szultán a korridor. Sötét odú, ahol Masnir Mór király őrizte rabnőjét. Néhány éve egy hiányosan öltözött idegen úr visszavár ide valakit, és tetszés szerinti belépő díjért megtekinthető. Két méteres fehér szakálla eredeti. Felriad. A kocsi üres. Állnak. Gyorsan felül. Gafiron ketrecelet akarva. Halló, kiáltja Gorcsev. Kőszáli úr. Mit akar? Elmentek? Igen, fél órája. Most már tudom, hogy maga egy kölyök, aki csergolec. Ez egy Vanek úr, gondolta Gorcsev. Kérem, én éhes vagyok, mondta a kőszálisos. Az zavar engem a legkevésbé. Szeretnék kimászni a csávából, mert magukat főbe lövik, vagy ilyesmi. Uram, húzzon ki engem is. Majd gondolkodom. A sült malacot kivette a ketrecből, és odaadta a felét az oroszlánnak. Azt a részt, amelyhez a fej is tartozott, a fél citrommal. Az elaggott vérengző kedvetlenül harabdálta a húst, alig evett, viszont a citromot hosszan nyalogatta. Öreg artista, saf hiánya van. Lehetséges, hogy ez az élő fürdőszobaszőnyeg azonos lenne Vendrinerrel, az állatok királyával. Szomorúan ült Gorcsev a padlón. Most talán már az acélhálóban vergődnek löbukék, és sóhajtozott. Lassan múlt az idő. Az agya dolgozott. Vendriner a citromot nyalogatta mellette, tán nincs is saf hiánya, csak zsúrmán lett, mint általában a vén emberek. Késő délután volt. Gorcsev először életében érezte, hogy ideges. Fel és alá járkált. Idegessége átragadt az oroszlára is. Nyugtalanul nézte szeretett gazdáját. Gafiron fülkéjében sűrűn csettent a körömolló, mintha zsebóra ketyegne. Nézze, Vendriner úr, én magát szabadon bocsátom, mondta az oroszlánnak Gorcsev. Maga az egyetlen jó barátom e pillanatban, akin segíteni tudok. Menjen és sétáljon remegő lábaival még egyszer a langyos porban, és fáradt szemét üdvözölje az ibolya színű derengés a Szaharában. Nyújtózzon egyet, hogy ropogjanak a vén csontok, és bandukoljon egy utolsót hazájában. Az ajtóhoz gurította a ketrecet, és kinyitotta. De Vendriner úr nem mozdult. Egyszerűen nem hitte el az esetet. Amikor Gorcsev oldalba döfte enyhén, végre kilépett a ketrecből, kissé támolyogva, szegény Lír királya az állatoknak, öreg és végkimerült a sok bolyongástól, egy csalódott élet estéjén. Gyanakodva nézett körül a sivatagban. Véres nagy szemét macskaszerűen összehúzta, és ingatag talpakkal, búslakodó fővel ment, lassan lépegetve a sivatagban. Azután megállt, visszanézett Gorcsevre, és újra elindult, kissé félénkebben, de mélyen lehajtott fejjel, mintha szégyelné magát valamiért. Az orosz határozott. Sietve visszatért a kocsiba. Kitárta a teherautó keresztvasakkal elzárható vasajtaját. Halló, Gaffiron úr! Ütött az óra. Miféle óra ütött? Azt rövidesen megtudták az ügyszereplői. Estére visszatért a társaság. Gyerünk, kiáltotta a kapitány. Halacska, indíts! Gaffiron, maga menjen Porteniffel. Gaffiron engedelmesen kilépett a ketrecből, és ment. A többiek felugráltak a kocsira, és... A pupos halacska nem is akart beszállni, de megragadják, és repül. Bum! Bevágódott az ajtó, valaki rátette kívülről a nehéz keresztvasakat, amely tigrisek őrzésére volt berendezve, és már is felbúg a motor. Hé, mi ez? Haló! Ordítanak és dörömbölnek. Hiába. Porteni fele úton sem volt még Gaffironnal, amikor melléje ért a hatalmas Hagenbeck autó, és a sofőr ülésről valaki fejbe csapta egy francia kulccsal, hogy elájult. Az autó megáll. Így, és most, ahogy megbeszéltük, mondta Gorcsev. Üljön fel mellém, és gyerünk! A rablók ütemesen dörömbölnek, Gorcsev fütyül, és Gaffiron úgy gubbaszt mellette, mint Vendriner Hermann, a kőszálisas, de sokkal szomorúbb. Távolabb már látszik az Alfa Romeo. Sötét este van. A Hagenbeck kocsi hűtője zörömböl, és a kerekek nehéz forgása hallatszik, ahogy a porban evickél a kocsi. Azután fékezés megáll. Közben a várakozó főrablók már türelmetlenkedtek. Eredj eléjük, és szólj, hogy mi van Gaffironnal, mondta a mester Aldusnak. A rabló elindult, de néhány perc eltelt, és még mindig nem tért vissza. A mester és Lingeström türelmetlenek. A fenébe marad. Épp most késnek, amikor már célnál vagyunk. Igen, határozottan nagyon kínos, mondta valaki a sötétben, és úgy vágta fejbe a mester, hogy leroskadt. Ne mozdulj a Lingeström, mert lelövöm. Gorcsev van itt. Mi? Mit akar itt? Azonnal elmegyünk a legközelebbi tiszti kaszinóba. És öt kemény új fogta meg a báró torkát. A 14 karátos autó ismét Gorcsevé volt. Uram, hálálkodott Gaffiron, köszönöm. Most maga a többi rablót elviszi az első oázisig. Ott már megvédik. Rájuk zártam kívülről az ajtót. Tigrisek sem törhetnek ki a kocsiból, hallja? Félelmetes dübörgés hallatszott az éjszakában. Tehát? Kissé pihenünk előbb. Azután ön az autóval elindul. És? És jutalomban részesül. Egy ideig üldögéltek, közben előjött a hold. És az ezüstös fényben kísérteties látvány tárult eléjük. A teherautó felhágóján, két melső lábára emelkedve, egy szomorú oroszlán szaglászta az ajtót. Vendriner úr! Gaffiron rettegve ugrott be az autóba. Az oroszlán odavánszorgott a meglepetten kiáltó Gorcsevhez. Szegény! Remegtek a lábai, lihegett, és könyörgően tekintett fel az oroszra. Ez megsimogatta a hajdani büszke sörények kopott helyét. Hát visszajött Vendriner úr. Nem baj, öregem? Jöjjön szépen! És mert Gaffiron semmi áron nem jött elő a kocsiból, Gorcsev maga ment az oázisba, hogy élő szóval tudasson mindent az autó tulajdonosával. De Vendriner úr most már nem tágított mellőre. Reggel Abudir oázis nagy szenzációra ébredt. Egy teherautó volt ott, amelyben emberek dörömböltek. Az autó mellett Gaffiron úr reszketett. Most kiderült, hogy Gorcsev él. Él. Anett nem bírt szólni. A zsebkendőjét gyűrögette. Sápadta, remegett. Löbó lehúnyt szemmel feküdt, tán imádkozott. Ön kicsoda? Kérdezte a tábornok Gaffiront. Kőszáli, Vendri, én kérem autóversenyző. Most kissé felmondta az idegrendszere a szolgálatot, és sírni kezdett. Anett is sírt, és Gafirun a nyakába borult, de itt most ezzel sem törődtek. Löbbó csak lehúnyt szemmel feküdt, nem lehetett tudni, hogy mit érez, mit gondol. Az altábornagy nem győzte kivárni az elérzékenyülést, mégiscsak tudni akarta, hogy mi van még az örömhíren felül, hogy Gorcsev él. Kérem, kedves autóversenyző úr, kiáltott végül az altábornagy. Mondjon el végre mindent. Nem tudom. Leírta Gorcsev úr, és tessék. Na végre, kérem, adja már ide. Átadta a levelet. Altábornagy úr, alázatosan jelentem, hogy magasabb katonai érdekből szökésben vagyok a századomtól, és útban a próféta szandája felé az Alfa Romeóval. Ő felsége, Baba Paladala uralkodónak azt fogom mondani, hogy ön csókoltatja. Az oráni Forszenterezben távolmaradásom igazi okát természetesen eltitkolom, efelől biztos lehet altábornagy úr. A két igazi bűnöst átadom ő felsége padalati malát ad a néger uralkodónak, míg a többi jámbor csirkefogót, ha kérhetek ennyi jutalmat velem szembeni jóságukért, kegyeskedjék szabadon bocsátani a mellékert teheraltóról, mert az ő segítségük nélkül már régen a portugál konkurenciái lenne az Alfa Romeo. Azon reményben, hogy távollétemet a Forszenterezből, altábornagy úr jó indulata révén nem veszik majd túl szigorúan, zárom soraimat, igaz nagyra becsülésem kifejezésével. Altábornagy úr lelkes híve, Gorcsev Iván, 27-es közlegény. És most az altábornagy minden rejtélyt megoldott, legalábbis ő azt hitte. A marseilli erődből telefonérdeklődésre közölték, hogy két Gorcsev volt ott egy időben. A 27-es a Forszenterezbe került, ahonnan de Bertin azt a felvilágosítást kapta, hogy Gorcsev Iván körülbelül két hete elszökött. Mindent értek, kiáltotta lelkesen a tábornok. Magam írok ebben az ügyben a hadügyminiszternek. Én is írok, kiáltotta Löbú, aki úgy szólván meggyógyult időközben, hiszen a vejemről van szó. Anett kibontakozott az okogó autóversenyző öleléséből, és az apja vállán sírt tovább. Gafiron kísérletet tett arra, hogy André nyakába boruljon, de a lakály hallani sem akart erről.